Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Kérem, akkor valójában felkészületlen volt-e Budapest, vagy sem? Andó Gergely, a Közlekedés Világ Lapcsoport lapigazgatója van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt!
Mindig így november magasságában, vagy már október végén beindul a nyilatkozat dömping, hogy mindenki felkészült a térre, aztán esik 5 centi hó, az kiderül, hogy senki nem készült fel a térre. Hát ez hogy van ez? Minden évben valami ilyesmit tapasztal a honpolgár?
Minden cég definiálja magának, hogy mit ért az alatt, hogy felkészülés a térre. Ez mondjuk egy közútkezelőnél azt jelenti, hogy lepróbálják a téli hóeltakarító eszközöket, azokat átszerelik téli üzemmódra, amik nyáron más funkcióval, más felszereltséggel dolgoznak, feltöltik a homok, só és egyéb készleteket, amit a síkosságmentesítésre használnak. A vasútnál például ilyenkor a váltófűtő berendezésekhez kitelepítik azokat a gázpalackokat, amik majd később a
hőenergiát működtetik, igen.
Igen, tulajdonképpen, szóval ezt jelenti a felkészülés, de például ettől még a téli hóeltakarítás egy létszám igényes tevékenység maradt, ezt alkalmi munkásokkal pótolják, viszont azért azt a zavaró tényezőt nem szabad kiadni a számításból, hogy emellett azért a város a normális ritmusában próbál élni, tehát mindenki kimegy az utcára, akinek amúgy aznapra terve volt, független attól, hogy esette a hó vagy nem, és ez azért ezeknek a rendszereknek a hatékonysága gyakorlatilag nullára csökkenti már, mint a felkészült cégekét, hiszen ugyanúgy a dugóban fog állni a hókotró autó, mintha rendes jármű lenne.
Na figyelj, vegyük ketté a történetet, igen. A vasutat meg a közutat. Hát mi a baj a vasúttal?
A vasúttal az a gond, hogy váltókon kell a vonatokat különböző irányokba terelni, és ezek a váltók nagyon érzékenyek arra, hogyha egy fél centiméternél nagyobb tárgy kerül az útjukba, már pedig a hó az képes tömörödni, ráadásul jéggé, és ez tud egy 10 centis állítási úton legalább fél centis réteget képviselni. Ilyenkor a váltó azt gondolja, hogy nem állt át teljesen, nem tudja garantálni azt, hogy a vonat kereke az abba az irányba fog menni, amerre ezt a forgalomirányítást szándékozik terelni, és akkor ilyenkor leállunk térdre imához, mert hogy hósöpő munkásból azért nyilván nincs.
Na annyi. De Ácsi, a Transzszibériai Express ugyanezekkel a problémákkal szembesül, és mégse hallani, hogy nagyon elakadunk.
Ne, ha ők nem erre építették föl a létszámukat, tehát a Transzszibériai Express és a többi vasút alapvetően arra épül, hogy libasorba mennek a vonatok egymás után, és akkor előzzünk vonatot, hogyha annak feltétlenül oka van. Nyilván adott időjárási viszonyokhoz meg van szabva, hogy melyik állomáson teszünk félre vonatot, és annak milyen nyomós oka van, és ahhoz a váltóhoz kimegy az a brigád, akinek ez a feladata, ott elképesztően nagy technológiai létszámmal működik a szovjet vasút a mai napig, épp a pálya fenntartókot nem spórolták ki, úgy, mint az európai vasutak mindegyike.
Na de nincs valami technikai megoldás? Hát 5 éven belül embert küldünk az űrbe.
Na ez jó,
technikai,
hogy ezt mondtad.
Megoldás van, viszont kellően drága, egyedi, átépítést igényel, és a már saját erőforrásból pedig fényévekkel ezelőtt szerzett be utoljára ilyen jellegű berendezéseket, tehát ahol az Európai Uniós beruházás keretében felújítás történik, ott megy a vonat, ahol nem, ott nem, és mivel a beruházások pontszerűek voltak, így előbb-utóbb elér a vonat olyan szakaszra, Budapestről a városi vonalak mindegyikén, ahol nem történt átépítés, és akkor ott be is áll a történet.
Oké,
pont ezt akartam mondani. Meg nem mindig van valakinek, hogy csak azon a szakaszon pörgesse ilyenkor a vonatokat, ami már átépült, és a többi meg nem, hanem beállnak a vonatok reggel, mint tegnap a nyugatiból a dugóba, és 30 vonat úgy bedönti a nyugatit, hogy onnan se kisebbe senki.
Akkor ide tegyünk ki 3 pontot, és nyergeljünk át a közútra. Ott mi szokott lenni a gond? Már fél mondattal említetted, hogy a reggeli csúcsforgalomban kéne hovattak.
Hát a legnagyobb gond az azt jelenti, hogy nincs az embereknek önkritikája, se hosszú távú memóriája. Tehát rosszul mérik fel a saját vezetési képességüket, rosszul mérik fel az autójuk, megváltozott időjárási körülményekre való alkalmasságát, és a kettő együtt koccanásos, kicsúszásos balesetekhez vezet, és ott a normál időszakkal ellentétben ez gyakorlatilag majdnem mindig teljes útzárat von maga után, amit igazából alternatív útvonalakon se lehet elkerülni, hiszen az alternatív útvonalaknak ugye mindig jellemzője, hogy rosszabb képítettségűek, még havasabb, még latyakosabb, még járatlanabb, és akkor ezzel gyakorlatilag a körbe zárul. Tehát tulajdonképpen a igazi felkészülés az lenne, hogyha valaki merne mondjuk Budapesten egy karakán döntést hozni, hogy hóesés esetén 10 kerület rengeteg főútját gyakorlatilag lezárja a közúti forgalom elől, mintha egy útépítés lenne, és csak a BKV taxijára esetleg ilyen hasonló felkészültebb járművek közlekedhetnek, akkor hirtelen minden nagyon frappáns. Tehát Budapestnek van egy jól működő, teljesítőképes tömegközlekedése, ami gyakorlatilag rövid távon azért túlterhelhető. El tudná viselni azt, hogyha mondjuk több komplett kerületbe állítanánk a közúti közlekedést, akkor vígan közlekednének a járművek. Két hegyi buszútvonal volt az, amit azért kellett lezárni, mert hóhelyzet volt, és azokat is percek alatt tudták volna mentesíteni, hogyha nem az autókat kellett volna kerülgetni.
Az államnak van-e valami feladata a nyári gumival kapcsolatban?
Két szabályozási feladata van, igen, pont a nyári gumi lenne az egyik. Nyári gumi, téli gumi, 4 évszakos gumi. A 4 évszakos gumi gyakorlatilag a városi közlekedésre kitalált megoldás. Ennek örömére használja mindenki boldog-boltalan, mert ugye spórolni lehet vele, viszont szélsőséges időjárási helyzetekre nem annyira alkalmas, mert a fizikát azért nem lehet ennyire meghekkelni. És ez egy szociálpolitikai kérdés, ráadásul az eddigi megállapítások alapján, tehát nem akarja a kormány a lakosságot azzal hergálni, hogy egy kvázi plusz adót vett ki rájuk azzal, hogy 3-4-5 évente mindenkit berendel egy ilyen az autó értékével összemérhető beruházásra, hiszen olyan koros a járműpark, amilyen koros. És akkor itt jön be fokozottan az a vezetőkészség, hogy ilyen autókat, ilyen időjárási körülmények között filmek be már kaszkadőrök vezetnének, hiszen nem lenne biztonságos a színészre nézve. Itt pedig boldog-boldogtalan 16-tól 100 éves korig beül a volán mögé egy 20 éves autóban, és teszi, amit a fizika utána majd tesz.
Gergő, amikor veled beszélgetünk, akkor mindig olyan érzésünk van, hogy mindent megmagyarázol. És akkor közben ott van a szituáció, amit többek között András is említett, hogy például olyan üzenetek jelennek meg a Facebookon, hogy mindenképp küldjünk embert az űrbe, meg legyen atlétikai VB, olimpia, MotoGP pálya, meg világkiállítás is, utána foglalkozhatunk olyan pitiáner dolgokkal is, mint például lehozni egy normális hétköznapot, és egy fotót lehet látni, ami Zugló állomáson készült tegnap délelőtt. Tényleg olyan, mint hogyha az emberek a sineknél össze-vissza a hóba botorkálnak. Szóval nem egy
hát
európai.
Konkrétan
ez történik, igen.
Tehát a nyugat-európai megoldást ugye annak nevezzük, hogy bezárjuk a vonatba az embereket, és nem tudják kinyitni még vésznyitóval se az ajtót, és akkor ilyen helyzet nem fordul elő. De hát amíg ugye 40 éves kocsikkal járunk, amíg megállt állapotban gyakorlatilag bárki által könnyedén nyitható, ott előbb-utóbb valakibe fel fog csillanni a felismerés reménye.
De miért kéne bezárni az utasokat?
Hát mert tűzvonalon gyakorlatilag csak a tűzoltó evakuálhat vasúti szerelvényt, hiszen egy peron nélkül a sinkoron a szint alá, egy alsó hangon 80 centis ugrás az első lépés, és azért ott az árukba pattanni nem annyira bulis. Tehát azért ez az egyik legveszélyesebb mozzanata a vasúti utazásnak, ez az alsó lépcsőfok talajszint közötti távolság, ami egyébként jó időjárási viszonyok közepette is kihívás, és egyébként így is naponta 2-3 baleset van abból, hogy beüti a lábát fel vagy leszálláskor az utas, vagy a lépcsőbe, vagy a peromba, amikor oda inkább térdre érkezik, mint lábra.
Figyelj, szembesítelek a hölgyhallgatók egy részének üzenetével. Azt mondja, hogy húha, a közlekedési szaki magyarázkodása van olyan rossz, mint amikor egy pasi magyarázkodik lebukás után.
Gergő,
ezt neked szegeztem, szóval az a helyzet,
hát nekem ezzel tényleg nincs problémám, tehát ez mindenkinek tényleg a társadalom belátásán múlik egyébként, hogy mit visel el. Tehát, hogyha valamire van egy nagyon erős szándék, és összejön a kritikus tömeg, akkor nyilván egy fővárosi vezetés megmeri lépni azokat a korlátozó intézkedéseket, ami a város életének zökkenőmentességéhez vezet. Csak utána ilyenkor, így a vasúti tapasztalatokból kiindulva, jön a mértéknek a vitatása. Tehát, hogyha van egy ilyen erős jogkör az önkormányzatnak, ő meghozza, de nem úgy esik, nem annyi, nem ott, nem akkor, és ő meg nem mehet az autójával, miközben szikrázva napsütés van, és nem is ónos eső, csak 2 centi a hó, nem 5, akkor ők ezt azért nagyon korlátozóan tudnák megélni, mármint
ezt használok.
De egyébként, ha lenne egy nagyon ügyes, frappáns, jól skálázható behajtási díjrendszer, nyilvánvalóan akkor ilyen szempontokat abban lehetne érvényesíteni, hogy téli időjárási körülmények között felárasa használata a fővárosi úthálózatnak, és akkor kvázi szinte magától be lehetne hangolni, hogy kinek mennyit ér meg az, hogy várható rossz időjárás esetén a városban közlekedik autóval.
Igen, csak ilyenkor meg, hogy hol hagyják az autót, mert nincs P+R parkoló,
hát,
meg
otthon,
egyébként
sincs. Tehát leginkább otthon. Uh-huh. De ugye a Budapesten autózóknak aránytalan nagy része az agglomerációból érkezik, tehát hogy a főváros, ez a P+R parkoló kérdés azért nem a fővárosban a legégetőbb, hanem tényleg az agglomerációban. Uh-huh. Tehát a fővároson belül tényleg gyakorlatilag mindenki el tud botorkálni 40 centis hóba is egy 500 méteren belül egy tömegközlekedési megállóba, ahol egyébként ugye mindenféle frappáns applikációk azért egész jó közvetítő értéket adnak, ha megy a város, hogy mikor érnek oda járművek. Uh-huh. Tehát ugye a metró hálózat is nagyon kapacitív, nagyon jól működött, az egyes metrót kivéve tegnap is el tudta viselni a szokottnál nagyobb utas forgalmat, tehát azért ebben vannak tartalékok, csak meg kellene tudni állítani a város határon azt a kocsi forgalmat, ami utána ellehetetleníti a felszíni közlekedést.
Oké, nagyon szépen köszönjük, elgondolkodtató volt. Én mindig az ilyen nagy összetett problémáknál azt kezdem érezni, mert már jó párat végigbeszéltünk a deviza hitelezéstől kezdve a mostani hóhelyzetig, hogy egy kicsit mindenki felelős egy ilyen helyzet kialakulásában.
Igen, és ráadásul az egyén is, tehát hogy az, aki az autóban ül és dörmög, az pont ugyanannyira felelős a kialakult helyzetért, mint azok a közlekedés tervezők és politikusok, akik nem tudtak ebben a dologban konszenzusos megállapodásra jutni.
Igen. Köszönjük szépen!
Nagyon szívesen!
Szép napot! Szia! Andó Gergővel beszélgettünk, a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatójával.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Get your bets down, ladies and gentlemen.